Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szájer József, a Fidesz Európai Parlamenti Frakció vezetője, a Nemzeti Konzultációs Testület elnöke. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Miért tették félre a Salamon-féle alkotmánykoncepciót, amin Salamon László talán 9 hónapig dolgozott és konferenciák során védte vitézül?
Hát a félretétel talán egy kicsit túlzó megfogalmazás, hiszen az a szövegező bizottság, amelyet fölállítottunk a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt részéről, az ezt a dokumentumot tekinti alapnak. Abban az értelemben került ki a korábbi hivatalos alkotmányozási folyamatból, hogy ez nem feltétele vagy nem előzménye azoknak a tervezeteknek, amelyeket adott esetben más pártok készítenek. Tehát a Salamon-féle tervezet az az iránytűje annak a szövegezési munkának, amit mi most végzünk. Eleve nem szánta senki véglegesnek, és annak azért a történetében benne volt, hogy ott csak az utolsó pillanatban szálltak ki abból a folyamatból az ellenzéki pártok, tehát az tükröz egyfajta szélesebb egyetértést is az a szöveg, de nem került ki. Ráadásul valóban az alkotmányozási folyamat elég hosszú ideje folyik, és azok az elemek, amelyek eddig felhalmozottak, azok lényegében abba a szövegbe kerültek bele, már csak ezért is, tehát nem arról van szó, hogy kidobtuk volna az ablakon, hanem arról, hogy a státusza változott meg, vagyis hogyha a szocialisták, az LMP vagy a Jobbik be akar nyújtani egy saját tervezetet, az akkor őket ne kösse. Nem akarjuk megkötni a parlamenti pártoknak a kezét ebben. A saját kezünket természetesen igen, hát Salamon László és csapata, Gulyás Gergely, Fidesz és kereszténydemokrata politikusok aktívan részt vettek ennek a megfogalmazásában.
Akkor ezt lehet érteni egy politikai gesztusnak, amivel meg lehet győzni, megpróbálni meggyőzni az ellenzéki pártokat, hogy térjenek vissza?
Igen, hát természetesen pontosan ez a célja, hiszen az egész történet azért folytatódott így, mert időközben úgy gondoltuk, hogy ahhoz, hogy vissza lehessen téríteni az ellenzéki pártokat az alkotmányozásba, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy nekik is ez fontos, hiszen a választóiknak az érdekeit képviselni kell, ellenkező esetben nekünk kellene bizonyos szocialista vagy LMP-s érdekeket megjeleníteni, amit mi biztos kevésbé jól tudunk, mint ahogyan ők maguk tennék. Ahhoz olyan feltételeket kell teremteni, hogy és ehhez most egy házszabálymódosítás is párosul, hogy minden egyes párt benyújthassa a saját alkotmánytervezetét. Tehát ne csak módosítót nyújthassanak be egy kormány által kidolgozott szöveghez, hanem azt mondtuk, hogy a pártok nyújtanak be szöveget, a kormány segíti ezeknek a kodifikációs munkáját, tehát a politikai vázlatok pártok elkészíthetik, a kormány pedig abban segít, hogy dogmatikailag jogászi szakmai szempontból ezek a szövegek megfelelőek lehessenek, de a kormány kikerült a rendszerből, tehát nem a kormány alkotmányoz, hanem a parlament, a parlamentben pedig pártok vannak, és ott a mostani házszabálymódosítás azt teszi lehetővé, hogy párhuzamosan be lehet nyújtani minden egyes tervezetet, és együtt meg is lehet tárgyalni. Ez azért fontos, mert a jelenlegi rendszerben, hogyha aki először nyújtja be, és hogyha a kormány nem nyújt be, mert a kormány nyilván mindenkit beelőz, de aki először nyújtja be, azt lehet tárgyalni, és a többi legfeljebb módosító indítványt adhat be hozzá. Most megteremtettük annak a feltételeit, hogy minden egyes tervezet, hogyha ilyenek lesznek, azokat megtárgyalsa a parlament. Ez a kinyújtott keze a mostani kormánykoalíciónak a többi párthoz az alkotmányozás folyamatában.
A lehet más a politika nem technikai, hanem tartalmi feltételeket támasztott köztük, kettő nagyon súlyosat is, például azt, hogy az alkotmánybíróság hatásköreit azt állítsák vissza a végkielégítések adóztatása előtti helyzetre. Lázár János kedden volt itt, ő ezt a feltételt például teljesíthetetlennek nevezte. Teljesíthetetlen?
Kezdjük onnan, hogy az a gesztus, mert Ziminta azt kérdezte, hogy ez gesztus-e az ellenzék felé. Nem csak ezeket a gesztusokat tettük, hanem egy egész csomag volt, hiszen korábban az volt napirenden, maga Orbán Viktor miniszterelnök is nyilatkozott róla, hogy itt egy alkotmányozó nemzetgyűlési alakulunk át. A szocialisták azt mondták, hogy már pedig ők egy alkotmányozó nemzetgyűlésben nem ülnek be, az nekik nem tetszik, és ez volt az indokuk, vagy fő indokuk azért, hogy nem jönnek be az alkotmányozásba. Úgy gondoltuk, hogy ez egy formai kérdés, ezen nem érdemes vitatkozni. Hasonlóképpen számos tartalmi kérdésben is, eljárási kérdésben is kinyitottuk a rendszert. Nem ragaszkodunk ahhoz, hogy április 25-én fogadja el a parlament határozatot, stb. Stb. Nem, tehát nincsen egy ilyen szigorú kötöttsége. Most amit viszont kérdez, hogy az alkotmánybírósági hatásköröknek a visszaállítása, az alkotmánybíróság jogköreit tételesen egy sarkalatos törvény fogja szabályozni, immár majd az alkotmány elfogadása után. Viszont ami az alkotmányba bekerül, az egy véleményem szerint nem fog nagyon különbözni egy hagyományos alkotmánybírósági jogkör körülírásról. Ez szűk lesz, hiszen rövid alkotmányba kevés szempont fog beleférni, de a részletszabályokat viszont egy utána következő törvény dolgozza ki. Mostani elképzelések szerint, és erről már Gulyás Gergely kollégám mások is nyilatkoztak, azt szeretnénk erősíteni, hogy az állampolgárok jobban bízhassanak abban, hogy amikor már elfogadnak egy törvényt, akkor joggal lehessen azt vélelmezni róla, hogy ez egy alkotmányos törvény, ezért meg kellene erősíteni az előzetes vizsgálatát a jogszabályoknak. Úgy is mondhatnám, hogy az alkotmánybíróság majdnem egy ilyen második kamaraként vizsgálhatna ezeket a jogszabályokat. Kibővítenénk azoknak a körét, jelen pillanatban a köztársasági elnök egy sajátos konstrukción keresztül kezdeményezheti ezt, de például lehetne lehetőséget adni mondjuk a politikai pártok egy részének, a képviselők mondjuk 1/5-ének például, hogy vihetik az alkotmánybíróság elé még el nem fogadott törvény. Az elfogadás után ez egy absztrakt általános normavizsgálat. Azután pedig egy olyan konstrukcióban gondolkodunk, ami Németországban máshol is bevált, hogy nem mindenki és nem általában absztrakt módon kérheti az alkotmányvizsgálatot, hanem hogyha mivel azt vélelmezzük, hogy az elfogadás után már jó részt átesetett az alkotmányos vizsgálaton, hanem ha mégis marad a rendszerben alkotmányellenesség, mert valakinek a jogát sérti egy konkrét esetben, akkor az a konkrét érintett is fordulat az alkotmánybírósághoz, és az alkotmánybíróság megsemmisítheti adott esetben azt a jogszabályt, amelyet ellentétesnek talál az alkotmánynak. Egy ilyen modell képzelhető el, de ennek az elemei, csak a fő elemei kerülnének be az alkotmányba.
De amit most mond, az, ha jól értem, egy jövőre vonatkozó és a mindenkori kormány jóhiszemű joggyakorlásának állapotára vonatkozó alkotmányossági kontroll volna. Lehet más a politika, nem ezt követeli, hanem egy azzal a politikai követeléssel áll elő, hogy deklaratíve az alkotmánybíróság hatáskörét úgy állítsák vissza, ha jól értem, amellyel a Fidesz elismeri, hogy ez egy hibás döntés volt. Nem így érti?
Mi nem ugyanabban az alkotmánybírósági jogkörben gondolkodunk, hiszen az alkotmánybírósága maga is számos ponton megfogalmazott kéréseket, például azzal kapcsolatban, hogy milyen jogköreik vannak az önkormányzatokkal kapcsolatban. Ha bejön egy közigazgatási bírósági rendszer, akkor ott nyilván az önkormányzati vizsgálatoknak a jó része az kikerülne az ő körükből. És ez a konstrukció, amit az imént leírtam, ez szintén egy kicsit eltér a korábbi magyartól, de hasonlít mondjuk a németre, bizonyos elemeiben a franciára, tehát több elemében szeretnénk megváltoztatni. Tehát mi nem szeretnénk visszamenni az időben, de azokat a problémákat, amelyeket egyébként az LMP problémáknak mondó költségvetési kérdésekkel kapcsolatos explicit kifejezett korlátok, azokban szerintem rugalmas lesz ez az új rendszer, tehát bizonyos értelemben nem akarjuk a korábbi, de most hatályos alkotmánynak, de a korábbinak sem egy az egyben visszaállítani a rendszerét. Mondom, ezt az alkotmánybíróság maga is kifogásolta. Viszont egy új fajta, egy kicsit mostanitól eltérő modellben gondolkodunk, építve már az elmúlt 20 évnek a tapasztalataira, de a közpénzügyek terén szerintem van mozgástér, igenis van lehetőség arra, hogy az alkotmánybíróságnak bizonyos lehetőségei mégiscsak megnyíljanak.
A jelen állapot szerint mi hiányzik ahhoz, hogy az ellenzéki pártok visszajöjjenek az alkotmányozásba, az LMP és a szocialisták?
Az ő akaratuk.
Ennyi?
Igen, ugyanis sorra bombáztuk őket a legkülönbözőbb ajánlatokkal, és ez idáig igazán racionális és az nem is a mi szempontunkból, hanem a saját választóik számára elfogadható indokot én nem hallottam. A szocialistáknak az érve az csak, mert már az imént is elmondtam, amikor azt mondtuk, hogy nem alkotmányozó nemzetgyűlés, mert először azt mondták, hogy ez nekik elfogadhatatlan, akkor utána kitaláltak egy újabb érvet. Amikor azt mondták, hogy nem hajlandók húsvét hétfőn, vagy április 25-én bemenni a parlamentbe, és mi módosítottunk ezen, akkor utána megint kitaláltak egy újabb érvet. És jönnek elő mindig újabb és újabb elemekkel, mi teszünk gesztusokat, bemegyünk az ő utcájukba, elfogadjuk ezt, de úgy tűnik, hogy nem akarnak jönni.
Egy mondat erejéig a siófoki frakció ülésre hagy térjek vissza, ott Lázár János szerint is érezhető volt Salamon Lászlónak némi csalódottsága. Ez abból fakadt, hogy a koncepciója nem az egyedüli irányadó koncepció onnantól kezdve, vagy abból is, hogy a kereszténydemokraták által fontosnak tartott kérdések magzati életvédelme, család, házasság abban a rövid verzióban nem szerepelt, amit a frakcióülésen hírek szerint megismerhettek a képviselők.
Egy megegyezés történt a két a koalíciós frakció között, amiben mind a két fél valamilyen formában engedett, hiszen vannak bizonyos szempontok, értékek, amelyek az egyik csapatnak, mondjuk a kereszténydemokratáknak fontosak, más szempontokat pedig mi gondoltunk. Mi azt tartottuk a Fidesz részéről a legfontosabbnak, hogy igenis tegyük világossá, hogy mi szeretnénk korrekt feltételeket teremteni ahhoz, hogy az ellenzék bejöhessen, részt vehessen az alkotmányozásba. Őneki pedig inkább az volt a fontos, hogy egy elfogadott szöveghez kössük a dolgot, de ez egy korrekt vita, itt megegyezések vannak, bizonyos szempontokat hangsúlyosabban kívánt volna megjeleníteni. Én azt tartom fontosnak, hogy a jelen stádiumban, az alkotmányozás jelen stádiumában fontos, hogy világosan megmutassuk, hogy nem rajtunk múlik az, hogy az ellenzék részt vesz-e az alkotmányozásban, vagy sem. És aztán utána a tartalmi kérdések tekintetében, ha benn van az ellenzék, ha nem, minden nyitott. Mindenről meg lehet egyezni, minden kérdésben iránymutatásként szolgálnak az ő gondolataik és mondataik. Szerintem egy egészen kiváló tervezetet készítettek, ilyen koncepcionális tervezetet ebben az eseti előkészítő bizottságban. És utána szépen tartalmilag végig lehet menni, de ez a legesleg végéig fog folytatódni. Tehát ez még azzal sem zárul le, hogy az általam vezetett szövegező bizottság benyújtja a parlamentnek a Fidesz és a KDNP javaslatát. Pontosabban mi a frakciónak nyújtjuk be, és aztán majd a frakció nyújtja be a parlament elé. Folytatódik ezután is. Módosító indítványokra van lehetőség. Figyelembe vesszük, hogyha lesznek ilyenek másoknak a szempontjai. Ha az ellenzék nem hajlandó bejönni, akkor mi magunk is megpróbálunk az ő fejükkel is gondolkodni, hiszen egy kormánykoalíciós pártnak adott esetben széles körű szempontokat is figyelembe kell venni. Részt vesz az alkotmányozásban, mást értékrendel, például Szili Katalin is ebben a folyamatban, ami a baloldali értékeket valamilyen módon megjelenítheti. Én magam személy szerint is úgy gondolom, hogy például a jövőért való felelősség tekintetében mondjuk az LMP-nek egyik fő motivuma, én nekem vannak olyan gondolataim, amiket szeretnék beépíteni ebben a rendszerben, a fenntarthatóságtól kezdve, mert ez egy nagyon buta, rossz és sajnos a magyar nyelvezetből már kiírthatatlan zsargon, de hogy a jövőért való felelősség, ez mind olyan szempont, amelyeket mi megkívánunk jeleníteni, tehát mi nem egy ideológiai tábornak a speciális gondolatait akarjuk ide behozni, hanem felelősséggel azért, hogy az egész nemzetet képviseljük, ha kimaradnak a többiek az alkotmányozásból, akkor ez a felelősség még nagyobb. Ezeket szépen behozzuk az alkotmányozás folyamatába, és ezáltal egy olyan alkotmányt teremtsünk, és ez a kezdeti cél, ez az egész alkotmányozásnak az értelme. Magyar polgárok számára egy valóban a magyar nemzet egységét, a legfontosabb közjogi szabályait kifejező és minden állampolgár irányába fontosat mondani képes, szerethető alkotmányt hozzuk.
Ha már említette Szili Katalin, tegnap előtt volt a vendégünk, azt mondta hosszas bosszantás után, hogy akkor vesz részt ebben a folyamatban, hogyha már az új alkotmányt is a felsőházzal együtt szavazza meg az országgyűlés, de felsőház az köztudottan nincs az ő javaslatának egyik magja, éppen a felsőház. Ezt tudják valamilyen módon teljesíteni?
Hát a felsőház kapcsolatos viták korábban is zajlottak, az előkészítő bizottságban is zajlottak. A Fidesznek a jelen pillanatban az az álláspontja, hogy nincsen szükségének. Nekem a személy szerint is az az álláspontom, hogy hogy most, hogy éppen lecsökkentettük a képviselőknek a létszámát, nincsen szükség egyfajta ilyen második kamarára, arról nem is beszélve, hogy amit az imént mondtam az Alkotmánybíróságról, vagyis, hogy adott esetben maga a jogalkotási folyamat is meghosszabbodhat, hiszen gyakrabban fogja az Alkotmánybíróság előzetesen vizsgálni egyes jogszabályok alkotmányosságát, hogyha ide még beteszünk, úgymond egy második, feledik, harmadik kamarát, az még jobban lelassítja a folyamatot, és hát ugyan kellenek fékek, meg szerintem a mostani kormánykoalíción is kell egy kis külső fék arra, hogy a rohamos tempóján esetleg egy kicsit lassítani legyen képes, de azért ilyen sok nem.
Ezzel Szilik Katalintel is veszítették.
Nem veszítettük el, mert folyamatosan beszélünk vele, tárgyalunk róla, hogyan lehet azt a szempontot, amit ő megjelenít, és amit az ők második kamarás koncepciója is képvisel, hogyan lehet, ami arról szól, hogy hogyan kapcsoljuk be a civil szervezeteket, érdekképviseleteket, stb. A közjogi rendszerben, ennek más módjai is, második kamarához hasonlító, vagy ahhoz kevésbé közelítő módjai vannak. Ő egyébként formálisan ilyen szempontot nem támasztott, és nagyon örülünk, hogy addig, ameddig ő tudja, ő részt vesz ebben, és hát a végén majd eldönti, mint minden, mint egyébként szerintem minden normális képviselőnek így kellene hozzáállnia, hogy az, ami elkészült, megszabadult módosító indítványokkal, az támogatható-e vagy sem. De előre kimondani azt, hogy én ebben nem veszek részt, ráadásul, amikor az ország legfontosabb törvényéről van szó, én ezt politikai játszmának gondolom. Nem, miután kisebbségben vannak ezek a pártok. Nagyon jól tudják, hogyha az ő szempontjaik bekerülnek, és akkor sem olyan mértékben fognak bekerülni, mint amennyire ők azt szeretnék, hiszen a kormánykoalíciónak az ereje az nyilvánvalóan elsősorban az ő szempontjait helyezi előtérbe. Még akkor is, hogyha a kisebbség érdekeire jobban odafigyelünk, annak külön elsőbséget biztosítunk. Tehát nem éri meg. Nekik az az érdekük, hogy azt mondhassák, hogy ezért meg ezért nem jó, és ezért bírálják. Én ezt nagyon rövid távú és nagyon rövid látó politikának tartom. Az alkotmány készítés az egy nagyszabású vállalkozás, 20 éven keresztül a magyar elit elmulasztotta ezt. Ebből kimaradni az nem egy szerencsés dolog. Szerintem meg fogják bánni.
Van-e a kormánykoalíció pártjainak álláspontja arról, hogy a magzati életet honnan számítva kell védeni, és ez benne lesz-e az alkotmányban?
Magzati élet védelmével kapcsolatban született meg az a megállapodás a kereszténydemokrata és része a kormánykoalíció és a Fidesz között, hogy alapelvként nem kívánunk változtatni a status quo-n. Vagyis a jelenlegi magzatvédelmi törvény, amit egyébként annak idején egy alkotmánybírósági ítélettel kiegészítve éppen egy kereszténydemokrata politikus Súrján László terjesztett be annak idején a parlament elé, amiért őt sokan dicsérték, de sokan bírálták is, kereszténydemokrata körökben is. Ezen a status quo-n nem kívánunk változtatni. Ami nem jelenti azt, hogy az alkotmány szintjén ne változhatnának az erre vonatkozó védelmi szabályok, de ezeket úgy kell megfogalmazni, hogy ne keletkezzen semmiféle plusz alkotmányos kényszer ennek a mostani magzatvédelmi szabályzatnak, most magzatvédelmi törvénynek a megváltoztatására.
Magyarán a fogantatástól nem lehet védeni.
Változhat a védelem különböző szintű. Az teljes emberi életet másképpen védi a törvény, mint adott esetben a magzati életet, és adott esetben annak is különböző stádiumaiban. A védelem csak akkor lenne abortusz tilalom a magzati élet védelmével kapcsolatos, hogyha a magzati élet védelmével kapcsolatban olyan szabályt tennénk be, hogy ez kizárólagos életvédelmet jelent, hát akkor az abortusz tilalmat jelenteni. Ellenkező esetben viszont a magzati élet védelme nem csak ilyen kizárólagos szabállyal védhető, és mint mondtam, nem is akarjuk ilyen módon. Nem lenne összhangban a magyar realitásokkal, még hogyha az abortuszt nem is szereti senki. Hanem államnak kötelezettségei lehetnek, például a felvilágosítás területén. Tehát még a megfogantatás előtt már védenie kell a magzati életet, már csak azzal is, hogy ne jöjjön létre olyan magzati élet, amely adott esetben aztán utána nem születhet meg. És a későbbi stádiumaiban is különböző módokon, egészségügyi rendszerrel kapcsolatos felvilágosítási rendszer fenntartás, különböző szabályok, ösztönző szabályoknak a kialakításával. Tehát a védelem összekeverik, és nagyon gyakran szándékosan ebben az esetben a védelmet egyfajta abszolút kizárólagos kötelezettséggel. Ebben a jelenlegi törvény ezt világosan rögzíti, és pont arról beszéltünk egyébként Siófokon is, hogy még a mostani törvényben is számos olyan lehetőség van, amely az abortuszok számának a csökkenéséhez vezethet, anélkül egyébként, hogy itt bármifajta erőszakot alkalmaznánk bárkin is, és nincsen kihasználva, nincsen az iskolai oktatásban megfelelő módon rendezve még ez a kérdés, holott erre a törvény lehetőséget teremtene. Tehát rengeteg olyan elem van, amit még lehet tenni. Az egész ügynek az ellenzőjék ebből ügyet akarnak csinálni, akár egyik, akár másik oldalon, azok abszolutizálják a kérdést. Márpedig, hogyha abszolutizálunk, akkor fekete-fehér, és akkor nincsen megoldás.
De az alkotmányban lehet úgy szövegezni, hogy abból ne lehessen fekete-fehéren levezetni
igen.
Azt.
Igen, lehet úgy fogalmazni, hogy az, hogy egyrészt ne legyen alkotmányellenes, mondjuk például a mostani magzatvédelmi törvény, és meg lehet fogalmazni azt, hogy alapvetően célként ez nem csak az alkotmánynak ezen a területén érvényesül, más helyeken is. Tehát beszéljünk például a lakhatási jogról.
Tehát például a preambulumba betenni?
Nem. Ez a tételes részében. Beszéljünk most paralel példaként, hadd mondjam, talán jobban megértik a hallgatók. Ott van a lakhatási jog. Én nagy híve vagyok annak, Zrínszky Jánossal és másokkal együtt, hogy a lakhatási jog kerüljön be az alkotmány. Mások azt mondják, de ez nem jelenti azt. Hogyha államcélként fogalmazzuk meg az alkotmányban, és nem alanyi jogként, akkor az azt jelenti, hogy egy hajléktalan önmagában nem mehet oda az állam ajtajába, és azt mondja, hogy már pedig nekem a jogomnál fogva jár az, hogy lakhassak, hanem államcélként fogalmazza meg, az államnak van egy olyan kötelessége, hogy olyan intézményrendszert alakítson ki. Olyan módon segítse a lakhatásnak az elősegítését, például a kilakoltatás elleni szabályokkal, egyéb hasonlókkal,
amelyre nem
intézményeket kell felállítani, de nem úgy, és ez egyébként ebben nincs semmi újdonság, máshol is így van ez. Ezek a jogok, ezek a második, harmadik generációs jogok jelentős részben nem alanyi jogként fogalmazódnak meg, és ilyen értelemben van mozgástér, és ugyanez vonatkozik a magzati élet védelmére is, ott is egyfajta általános állami feladatot és kötelezettséget szabunk ki, és az viszont fontos, a társadalom értékrendje szempontjából fontos, hogy igenis a magzati élet az egy érték, amit védeni kell. Hát azt védi ma is a büntető törvénykönyvtől kezdve a jogrendszernek számos eleme.
Innen folytatjuk a hírek után. Szájer József, a Fidesz Európai Parlamenti Frakciójának vezetője, a Nemzeti Konzultációs Testület elnöke az aréna vendége. Szájer József, a Fidesz Európai Parlamenti Frakciójának vezetője, a Nemzeti Konzultációs Testület elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A gyermekek után járó plusz szavazati jog ötletét is elővették, és hogy jól választottak, az bizonyítja, hogy már is színvonalas vita zajlik róla. Európai parlamenti választásra is vonatkozna? Önkormányzatira is? Sok kérdés adódik.
Rengeteg részletkérdés, viszont a részleteket szerintem azután kell eldönteni, hogyha megtörtént az alapkérdésben a döntés, és szerintem itt egy alapvető 21. századi dilemmával állunk szemben. Nem csak abban az értelemben, hogy a választójognak a kiterjesztése az egy hosszú folyamat volt 19. században, csak a vagyonosok rendelkeztek vele, aztán kiterjesztették a szélesebb értelemben az általánosan a polgárokra, a nőkre persze nem, aztán utána később a nőkre is, és egyetlen egy nagy csoportja maradt a társadalomnak, amely nem rendelkezik politikai képviselettel, ez pedig a kiskorúak a 18
év alatt. És a fogyatékosok?
A fogyatékosok ugyanaz, egyébként mind a kettőnek a megoldása ugyanaz, a szellemi fogyatékosokról beszélünk egyébként, hogy ebben az értelemben igenis, de az egy nyilván egy kisebb csoport, ez az utóbbi. Kimaradnak a politikai képviseletből, és ennek ma már látjuk a nagyon komoly kárait.
Mi a kára? Mert sokan vitatják, hogy ennek volnának kára.
Az a kára, hogy ennek a társadalmi csoportnak, kiskorúak, gyerekek, miközben állampolgárok, a kormánynak, a mindenkori parlamentnek a döntései őket is érinti, húsba vágóan érinti. Azon közben hiányzik a politikai képviseletük. És gondoljunk csak bele, hogy például a szülő, akire meg úgy gondoljuk, hogy őneki kéne a szavazatát leadni a gyerek helyett. Ha dönthet a gyereknek az iskoláztatásáról, alapvető életkérdésekről, dönthet a pályaválasztásáról, tudja, hogy mi a gyerekének a legfontosabb, egy családra épülő társadalomban, amilyen a miénk is, ez egy alapvető kérdés. Akkor valószínű az a szülő, jól fogja képviselni a saját gyerekének az érdekeit is, amikor leadja a szavazatot.
És az a szülő, amelyik most is rosszul képviseli a saját gyermekének érdekeit, mert rosszul neveli, üti, szegénységben tartja, kínozza,
Ilyenek is vannak, de azt mondom, az államnak az a célja, az államnak az a feladata, hogy lehetőleg biztosítsa, hogy minél kevesebben vannak ilyenek, vagy legyenek ilyenek. És éppen azáltal egyfajta plusz felelősséget adunk, ez jelen pillanatban a pályaválasztása mindarra, amit az imént elmondtam, ugyanúgy érvényes. Tehát akkor, hogyha ott rosszul segíti az iskoláztatásban, nem támogatja egyéb hasonló, akkor valószínűleg a szavazati jogban is ezt fogja tenni. De ne abból induljunk ki, még ha sokan is vannak, vagy lehetnek ilyenek, hogy egyébként a társadalmi együttélés szabályait krónikusan megsértőkre alkossuk a szabályokat. Ezzel viszont amit nyernénk, mert a hátrányokról beszéltünk, majd fogalmazza meg pozitívan. Amit nyernénk, hogy a jövő nemzedék, a jövő nyerne egy plusz képviseletet, mert jelen pillanatban azért a társadalomnak van egy olyan demográfiai szerkezete, még hogy egyrészt egy idősödő társadalomról van szó, másrészt arról is van szó, hogy a dolgok természetes menete folytán az idősebbek aktívabban vesznek részt a politikai képviselet kialakításában. Az idősebbeknél magasabb a szavazási hajlandóság. Ami azt jelenti, hogy a mindenkori választók kegyeiért versengő politikai pártok, azok nyilván az erő felé mozdulnak el. Ezek a társadalmi rétegek viszont elsősorban a redisztribúcióban érdekeltek, mint ahogy mindenki abban, hogy ma kapja meg azt, amit kaphat, és ilyen módon nagyon gyakran a kormányokat ez olyan irányba nyomja, és az elmúlt 30 évben Magyarországon mindig ebbe az irányba nyomta, hogy eladósodjanak a jövőre nézve. Hogyha egy olyan társadalmi réteg jelenik meg ezáltal, akár a szüleiken keresztül, hiszen a gyermeket nevelő szülők azért a társadalomnak az a része, amely dolgozik, gyereket nevel, amely viszi a vállán magát az országot. Az ő érdekük mégiscsak az, hogy nem a jelenben többet, hanem a jövőre figyelve is, a gyerekeik érdekében is szavazzanak.
Jó, és olyan... Ez az elméleti érdek, ezt én könnyen belátom. De mi biztosítja azt, hogy a jelenben élő szülő valóban úgy fog dönteni, hogy 30, ha nem neki most, akkor a gyerekének 20-30 év múlva legyen jó. Nem így működnek a mi választásaink. Az ígéreteink se így működnek.
Biztos, hogy nem ilyen automatikusan működik, ebben igaza van, de abban, hogy ezt jobban fogja kalkulálni, és ma is így van, egy szülő, aki szavaz, valószínűleg jobban figyelembe veszi a hosszabb távú jövő érdekeit, akinek gyerekei vannak, mint az, aki adott esetben már másképp, tehát más irányban szavaz már most is. Hogyha ezeknek az erejét sokszorozzuk meg, akkor a jövőnek az erőit sokszorozzuk meg, és éppen ezért egy nagyon széles társadalmi dilemma ez. Egyébként Németországban, Japánban folyik erről vita, szakmai vita is folyik, és van, ahol politikai vita is folyik. Pontosan ebből kiindulva, hogy ez nem csak Magyarország problémája. A jövő felélése, a jövő forrásainak az előre való kihasználása, kizsigerelése, mind a természeti értelemben, mind költségvetési értelemben tömegesen folyik. Magyarország egy különlegesen krónikus eset ebben. Egy 21. századi alkotmány, vagy egy alkotmányos megoldás, hiszen ennek nem feltétlenül az alkotmányban kell szerepelni, hanem majd adott esetben a választójogi törvényben. Választ kell, hogy adjon egy létező társadalmi problémára, és én ezt a vitát, és most elsősorban beszéljünk magáról a vitáról, mert nem biztos, hogy ezt most meg lehet ilyen rövid távon valósítani. De ezt a vitát azért tartom nagyon fontosnak, mert ez a mai 21. századi társadalmunknak a legeslegfontosabb kérdéseit veti fel, és ahogyan annak örülök, amit ön mond, hogyha kiegyensúlyozott, és valóban értékvita bontakozik ki ebből, és nem egyszerűsítjük le a történetet, hogy akkor kiszavaz az elvált szülők helyett, mert amikor először ezt felvetette, mindenhol ez volt az első kérdés.
Ez a technika nyilván meg lehet oldani valamilyen módon, de hagyj fordítsam le egy napi problémára, hogy lássam, hogy értem-e. Akkor ezentúl, ha ez működne, akkor nem azzal kampányolnának a pártok, hogy több nyugdíjat, hanem azzal, hogy többet oktatásra? Például?
Igen. Igen, pontosabban nem egészen, mert hogyha még messzebb
akkor
megyünk,
akkor
ha még messzebb megyünk, akkor azt mondjuk, hogy arról van szó, hogy nem azzal kampányolnak, hogy többet oktatásra, bár a jövőbe való befektetésről van szó, hanem hogy ne költsünk többet, mint amekkorára lehetőségünk van. Tehát,
jó, de ez egy túl abstrakt. Ezt mindenki meg fogja kérdezni, hogy ez konkrétan mit jelent, miből lehet lefaragni, a nagy kiadásokból, szociális
igen,
kiadás,
mi ebben az esetben viszont az erő érvényesül, és a nyomások azok abra arra fognak hatni, hogy valóban a jövőben megtérülő, a jövő előli életlehetőségeket el nem vevő megoldások kerülhetnek előtérbe. Ez egy politikai képviseleti lehetőség. A politikai reprezentációból ma az előregedő európai társadalmakba ez a szempont egyre inkább kikerül. Tehát a probléma nem annyira, hogy majd mennyire fog ez javulni, hanem az, hogy a mai társadalom és a mai politikai képviseletnek az egyik problémája, hogy ez a szempont egyre jelentéktelenebbé válik, és mindenféle mesterséges eszközöket kell kitalálni, hogy ezt előhozzuk, és hadd hozzam megint elő az analógiát, nem csak a választási vagy közpénzügyi kötelékekről és kényszerekről van szó, most az Európai Unió is ezzel próbálkozik, hanem a természeti környezetünknek a feléléséről is, az Európai Unióban is, de Magyarországon is mindenféle iránycélokat szabunk ki, amihez állami erővel próbáljuk rákényszeríteni a rendszert. Egy ilyen megoldás, ami a választójogon keresztül egy ösztönzőt vinne be, nem kijelölné, hogy körülbelül most erre kell menni, és akkor erre vannak az irányok, stb., hanem a rendszerbe vinne bele egy olyan érdeket, amely eddig nem jelent meg, és visszahúzná ezt a most egyoldalúvá billenő rendszer.
Jó, akkor a további technikai részletekben én sem veszem el. Az alapvető jó kis kötelességek az alkotmányban most is eléggé tágan részletesen szabályozott terület. Milyen új kötelezettségekre gondolnak azon túl hazavédelme, honvédelmi hozzájárulás, adózás, ami most is benne van?
Nem gondolunk, hogy egy új kötelezettséget hadd nevezzek meg konkrétan, ezt Szili Katalin is beszéltem, és szerintem az LMP-nek is kellene, hogy tetszen. Ez a környezet iránti felelősség. Vagyis, hogy a környezet iránti felelősség nem csak az államnak a feladata, hanem adott esetben fogalmazzuk meg ezt az állampolgároknak a kötelezettség, és ez nem arról van szó, hogy ne szemetelj, bár ez is egy fontos kiinduló pont lenne, hanem igenis a természetvédelme, ami egyébként nem lenne újdonság, hát a mai büntető törvénykönyvben is, hogyha valaki természetkárosítást követel, akkor azt védi a jog, az állam jelen pillanatban is védi ezt a nagyon fontos értéket.
De bocsásson meg, például, ha egyedül utazom nap mint nap egy 12 hengeres terepjáróban, ami nyilvánvalóan környezetkárosító, és csak egyedül vagyok benne, és nem lovat szállítok, akkor alkotmányellenesen fogok cselekedni?
Nem,
ez felelőtlenség?
Nem. Hát ez nyilván ilyen típusú jogi kötelezettséget ez nem jelenthet. Azt jelenti, hogy az államnak vannak kötelezettségei bizonyos szabályok meghozatalára, és normatívan adott esetben igenis például magasabb adót vessen ki, mint ami egyébként egy bevett megoldás az ilyen környezetvédelmi kérdéseknél, bizonyos magasabb kapacitású vagy nagyobb szennyezést megvalósító gépjárművekre. Ez az állam kötelezettsége. Az állampolgáré az úgy jelenne meg, mint aki igenis fogadjuk el társadalmilag közös célként, úgy ahogyan felelősek vagyunk a hazánkért, akkor azért annak a természeti környezetért is felelősek vagyunk, és a védelmi természeti katasztrófa esetén milyen feladatok hárulhatnak, kötelezettségek adott esetben az állampolgárokban. Nincsen semmiféle vadonatúj újdonság ezekbe a dolgokba, inkább arról van szó, hogy az ország legfontosabb közjogi dokumentumába elmondjuk azt, ami és egy fontos értéket jelenítünk meg, amely szintén, ugye ahogyan a korábbiakban beszélt családi választóktól kezdve, a jövőről szól.
Még egyet megkérdeznek az állampolgárok, nagyon sok minden, de ezt is, a rend fogalma. Azt hogy képzelik el? Milyen rendre gondolnak, amikor azt mondják, hogy ennek valamilyen módon szerepelni kellene az új alkotmányban, vagy nem kellene szerepelnie, mert ez eldöntendő kérdés?
Normál országokban a rendfogalma az eleve az alkotmányból fakad, hiszen az alkotmányos rendet szabályozza maga az alkotmány. Magyarország egy egészen speciális helyzetben van, itt például nem is olyan régen még egy széthulló közbiztonsággal volt dolgunk. A rendszerváltás után különösen brutálisan szembesült a magyar társadalom az állam legyengülésének a különböző stációiban, ami elsősorban az utolsó fázisban tavaly még választások előtt éppen az állami erőszakmonopóliumnak, vagyis csak az állam kényszerítheti ki jogszabályokat csak ő léphet fel az állampolgárokkal szembe, és nem pedig a saját magánhadseregek vagy különböző gárdák azok, amelyek ebben felléphetnének. Idáig jutott a magyar közbiztonság. Tehát van egy általános társadalmi igény. Ez az igény egyébként teljesen természetes, hogy mindenütt megfogalmazódik. Most a 21. század elején Magyarországon ez egy széleskörű társadalmi igény. Egy társadalom nem tud így működni, és éppen ezért valami fajta alapelvi formában igenis az államnak kötelessége biztosítani ezt. De ha úgy vesszük, akkor ez 1000 éve Szent István törvényeivel kezdődött az állami erőszak monopóliumnak a kérdésével.
Azt elképzelhetőnek tartja, hogy az új alkotmányt valamilyen népszavazással erősítsék meg? Mert néhány napja ez is valószínűbbnek látszik, Lázár János kedden itt beszélt róla.
Azért kezdeményeztük a nemzeti konzultációt miniszterelnök felkérése, és azért vállaltam, mert induljunk ki abból, jelen pillanatban a közjogi helyzet azt mondja, hogy az alkotmányról nem lehet népszavazást tartani. Ez a mai alkotmányos állapot. Hozzáteszem, ezt ráadásul 10-valahány éve éppen a honkormány idején vették ki az erre vonatkozó szabályt az alkotmányból. Addig az volt, hogy az új alkotmányt egy népszavazással kell elfogadni. Azok az érvelése, például Gyurcsány Ferenc, aki védi a 89-es alkotmányt, amelyben ez benne volt, és most pedig népszavazást követel, az elég ellentmondásos. Arról nem is beszélve, és hadd említsem a mi magunk is baját, amikor Martonyi Jánosnak volt a meghallgatás az Európai Parlamentben, akkor az egyik spanyol szocialista képviselő megkérdezte, hogy lesz-e népszavazás az alkotmányról, úgy, mint ez egy ilyen alapvető európai érték. Nyilván szocialista kollégái erre hívták fel a figyelmét. Miközben Európában, és most ezt végignéztem az elmúlt időszakban, mindösszesen 27-ből csak 10 országban volt valami fajta népszavazás ebben a kérdésben. És visszatérve a nemzeti konzultációhoz, tehát nincsen rá általános szabály. Nemzeti konzultáció abban nyújt lehetőséget, hogy nem egy kérdésben, igen, nem, akarod, de nem akarod, hanem részletkérdésekben, tartalmi kérdésekben is, és nem csak egy válasz lehetőséggel, hanem többféle válasz lehetőséggel a kérdőiben megválaszolhatják a polgárok a különböző kérdéseket, az iménti példára utalva, akarnak-e családi választójogot biztosítani. Minden gyerek után járjon-e, vagy pedig csak 3 gyerek után is csak 1+ szavazat járjon.
A kérdések szakértelemmel vannak megfogalmazva, bármilyen válasz is érkezik rájuk, abból egyszerűen a kormány álláspontja is
nem,
levezethető.
Ez nem igaz, ez nem igaz.
Figyelmesen olvastam
többször
is.
Nem, ez kifejezetten cáfolom. Például az imént említett kérdésnél, amit mondtam, családi szavazójognál egyáltalán nincsen ilyen előre meghatározott elem, és más kérdések is nyitottak. Tehát ebben az értelemben, mint ahogyan meggyőződésem, az egész alkotmányos folyamat nyitott, tehát korán sincs arról szó. Miután ez egy konzultáció, ezért nem is az eredmény ennek, mint egy olyan népszavazásnak, amely valamit egyszer mindenkorra eldönt, igen, nem, ennyi szavazat, egyel többet rá, erre szavaznak, akkor az már eldől. Ez az egész konzultáció azért jött létre, hogy az országgyűlési képviselők, akik az alkotmány urai, akik döntenek az alkotmánynak a módosító indítványairól, magáról, a szövegről, azok lássák, hogy a társadalomnak mi a véleménye. Ennek alapján alakítsák ki bizonyos kérdésekben. És olyan kérdéseket igyekeztünk föltenni, amelyek nem elsősorban alkotmányjogiak, azokat meg tudják válaszolni az alkotmányjogász professzorok, tudósok, vagy ennek a gyakorlati ismerői, államigazgatásban dolgozók, hanem olyanok, amelyek fontos társadalmi kérdések, amelyekben szeretnénk, hogyha az emberek vitatkoznának egymással, amelyben szeretnénk, hogyha hozzájárulna az alkotmány szellemiségéhez. Ilyenek a kérdések.
És az én eredeti kérdésem, hogy elképzelhetőnek tart-e valamiféle népszavazást a kész alkotmányról?
Én ezek után nem tartom ezt szükségesnek. Tehát én azt gondolom, hogy az egy népszavazás ebben az értelemben leszűkíti, jelen pillanatban nem alkotmányos, nem törvényes, hogyha mostani alkotmányunk meg népszavazási törvényünk kizárja az alkotmánnyal kapcsolatos kérdésekben a népszavazást, akkor az egész alkotmányról miért változna másképpen az ezzel kapcsolatos álláspont? Hozzáteszem, a legitimációja is más. Mostani kormányzó erők megkapták a az alkotmány megváltoztatásához szükséges legitimitást, megkapták a szükséges szavazatokat, ráadásul egy olyan kampányban kapták fel, meg ahol éppen az ellenfél
hozta fel arra, hogy
erre, és az állampolgárok mindennek ellenére úgy döntöttek, hogy ezt a felhatalmazást megadják Magyarországnak. Magyarországnak szüksége van egy új alkotmányra, szellemi megújulásához is, és ahhoz is, hogy rendezzük a közös dolgainkat. Éppen ezért azt gondolom, hogy a teljes legitimitás megvan ehhez, nem szükséges a népszavazás, amely leegyszerűsít, amely az esetek többségében egy ügyre szűkül le, hiszen a politika ilyen természetű. Egy ilyen komplex kérdés feltenni, azt is mondhatnám, hogy nem helyes a politikusok részéről, mert nem arra a kérdésre kapják meg a választ, amit föltesznek.
Mi határozza meg ön szerint a magyar elnökség európai parlamenti fogadtatását eddig?
Hát nyilvánvalóan az, hogy egy elnökséget, és erről itt ebben a stúdióban is többször beszéltünk, milyen módon tudja kezelni az unió napirenden levő ügyeit. Minden elnökség arra készül, hogy mindenféle elképzeléseket, mi is elmondtuk, hogy a víz, Duna stratégia, és sorolhatnám a fontos kérdéseket, amelyekről előzetesen már egyeztettünk, évek óta készültünk rá, és hát belekerültünk egy olyan fél évbe, amely Európa egyik legsúlyosabb gazdasági válságát éli. Éppen az euró, recsegő, ropogó eurónak a megmentése folyik. Ezzel kapcsolatban még egy olyan vállalkozásba is belefognak, mint egy szerződés módosítása. Ami meghatározza a megítélést, az az, hogy ebben a viharos, ezeken a viharos vizeken a kapitány hogyan tudja a hajót vezényelni. És ebben a tekintetben én pozitív elképzeléseket, pozitív véleményeket hallottam. Azt mondják, hogy Magyarország határozott elképzelésekkel rendelkezik, azokat megpróbálja végigvinni, egyeztet. Ennek egyértelmű jelei vannak, hát például a legutóbbi intézményi konfliktus egy hónappal ezelőtt az új gazdasági kormányzás védelmére, illetőleg a válság megelőzésére felálló új európai intézményeknek, amik a mi dolgunk már a magyar elnökségre esik, ennek a vezetőinek a megválasztása kapcsán volt egy nagyon durva parlament és tanács közötti konfliktus, ahol Győri Enikő, a magyar államtitkár, aki ezzel foglalkozik, brilliánsan megoldotta a kérdést, a konfliktust csirájában elfojtotta, és egy mindenki megelégedésére szolgáló megegyezés jött létre. Nem olyan látványos ez, de ezt azért ott belül látják, hogyha oda lehet menni a miniszterhez, az államtitkárhoz, és az készséges, nyitott a parlament szempontjaira, nem azt nézi, nem a presti szempontot nézi, hogy most a tanács egy intézmény, meg a parlament egy intézmény, hanem a megoldásra koncentrál, az jó hírét kelti az országnak.
Médiatörvény körüli vitának vége van, vagy csak jegelik?
A médiatörvénynek a vitájára pontot tesz a bizottságra és a magyar kormány közötti megállapodás, ami nem jelenti azt, hogy nem lesz ezután sem kiabálás, zaj e körül. De már az Európai Parlament is a tegnapi napon azért halasztotta el a tervezett baloldali képviselők által benyújtott határozatának a szavazását, mert belátták, hogy utánlövés lenne egy ilyen helyzetben, egy ilyen határozatnak az elfogadása. Most még ülnek egy kicsit rajta, aztán majd két hét múlva újabb kitalálnak valami újabb ügyet, vagy ennek az ügynek egyfajta olyan elemét, amit fontosnak tartják, és újból elő fogják venni. De ez már az zaj, hiszen innentől fogva most a bizottság és a magyar kormány közötti megállapodás után a front már nem az Európai Parlament baloldali pártjai és a magyar kormány között vannak, hanem az Európai Parlament ilyen zajos erői, akik egyébként többségben vannak, hozzáteszem néppártiként, hogy sajnos, zöldek, kommunisták, szocialisták és liberálisok együtt kiteszik a parlament többségét, hogy ezek és az Európai Bizottság között vannak, hiszen az Európai Bizottság egyértelműen választ adott nem csak azokra a kérdésekben, amelyben megegyezés született, hanem ott is, amit például kifogásolnak továbbra is a baloldali pártok, például a média testületnek az összetételét. Nelly Kroes, az Európai Bizottság alelnöke egyértelműen és világosan megmondta, hogy miután a tagországokban ilyen rendszerek máshol is vannak, ennek következtében ez nem minősül, nem európai megoldásnak, ami megoldásunk. Az pedig, hogy Magyarországon a mostani kormánykoalíciónak kétharmados többsége van, az egy politikai tény, amely a jogi megítélését ennek a kérdésnek nem érinti. Vagyis az bizottság részéről nem csak azokat, és még 3-4 másik kérdésre is válaszolt, nem csak azok a kérdések zárultak le az ő fejükben, amelyekben a magyar kormány változtatott, hanem az is, ahol nem kell változtatnia. Vagyis az uniónak egy intézménye van erre, a bizottságnak ez az alapos vizsgálat, egyébként ez az egyetlen, amely tudja garantálni azt, hogy egy fair vizsgálat legyen, mert ők tudják megnézni az összes 26 másik országnak a médiatörvényét, hogy ne legyenek diskriminatívak. A parlamentben egyik levő képviselőknek erre nincsen kapacitásuk. Tehát az intézmény, amit az unió kitalált az ilyen típusú konfliktusok rendezésére, az most eljutott a végkifejletig. Vagyis a vita ebben az értelemben lezárult, ami nem jelenti azt, hogy a vereséget szenvedett erők föl fogják adni a küzdelmet, minden kanyarba elő fognak állni egy újabb.
De melyik a vereséget szenvedett erő, mert ha egy törvényt módosítani kell, miután a miniszterelnök azt mondta, hogy tapottat sem, akkor a magyar kormány a vereséget szenvedett erő?
A magyar kormány, és ezt a miniszterelnök világosan megmondta, az volt attól fogva, hogy 2004-ben beléptünk az Európai Unióba, mi az európai szabályok szerint játszunk. A klub szabályait alkalmazzuk. Vagyis lehet, hogy azt mondja a miniszterelnök a médiatörvény elfogadása után, hogy nem változtatunk ezen. De az a közösség, az a klub, aminek a tagjai vagyunk, azt mondja, hogy itt van ez, kérem szépen, ez a második, ez a harmadik, negyedik, ezeken a pontokon változtatni kell. Akkor mi? Akkor vagyunk ennek a klubnak a valódi, és lehetünk megbecsült tagjai, hogyha azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, igen, valóban, akkor ezeket a pontokat feladjuk. A rugalmasság az ebben a tekintetben erény, és azt kell, hogy mondjam, én nekem képviselőtársai mondták, hogy ilyet még nem láttak. Ilyet, hogy egy kormány ennyire rugalmasan, ennyire készségesen valóban figyelembe vegye azokat a szakmai és politikai szempontokat, amelyeket az Európai Bizottság felvet. Ezt egyébként maga az Európai Bizottságnak az alelnök asszonya, aki liberális, hozzáteszem, liberálisok jelölték, szintén elismert. Nagyon pozitívan nyilatkozott erről a készségről, vagyis Magyarország jelen pillanatban egy olyan játékos az európai meccsben, amely betartja a szabályokat, hogyha véletlenül adott esetben kisiklott, akkor hajlandó azokat korrigálni, és Magyarországnak ma az Európai Unió 27 országa közül az egyetlen ország, amelynek olyan média törvénye van, amelynek, hogyha elfogadják most a módosításokat a parlamentbe, akkor azután papírja lesz arról, hogy megfelel az Európai Unió szabályoknak. Innentől fogva az, aki további mindenféle elképzeléseket és kritikákat fogalmaz meg, az éppen, hogy nem az európai szabályok szerint játszik, az éppen, hogy átlépi, éppen, hogy fölborítja a saktáblát, amikor úgy érzi, hogy nem ő nyer.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szájer Józsefet, a Fidesz Európai Parlamenti Frakciójának vezetőjét, a Nemzeti Konzultációs Testület elnökét hallották.